Kezdjük egy imával. Mennyi atyánk. Köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük neked ezt az órát és ezt a percet, mert ebben a percben rád tudunk figyelni, ebben a percben tudunk egy döntést hozni, hogy te vagy a szívünkben az első, te ülsz a trónon, és tudjuk élvezni azt a percet, amikor a szívünkben te vagy a trónon, és csak azt kívánjuk, hogy ez minél tovább tartson, hogy mi lenne az életünk hátralévő részében, egészen végig így élnék az életünket. Hogy a szívünkben te vagy a trónon. És ez határozza meg azt, hogy kik vagyunk, ez határozza meg azt, hogy hogyan élünk, ez határozza meg, hogy hova megyünk, hogy mit nézünk, hogy hogyan munkálkodunk, ez határozza meg, hogy mi a legfontosabb az életemben, az életünkben. Ez a viszonyítási pontom. Ide tudok mindig visszamenni. Ez az origó, ez a kezdő és a végpont. Isten, taníts minket most, ebben a percben, hogy megéljük azt az életet, amit te szereztél nekünk ott a kereszten, több mint 2000 évvel ezelőtt. Te gondoltál ránk ott, személyesen. Név szerint ismertél minket. A fájdalmaidban, a gyötrelmeidben gondoltál ránk. Ránk gondoltál, nem a fájdalmaidra gondoltál, és nem a gyötrődésekre, és nem a kínokra gondoltál, hanem ránk, elveszettekre. És kivált képvaló utat készítettél nekünk. És ezt letetted elénk. Te önmagadat tetted le elénk. Azt mondtad, hogy te vagy az út, amin végig kell mennetek. Te vagy az út, amely egyetlen út, amely oda vezet a királyi trónhoz. Kivált képvaló út. Úgyhogy köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük neked az igédet. Eleveníts meg az igédet, Uram. Töltsd meg erővel. A te beszéded az, mint a kétélű fegyver. Élesebb, mint a legjobb sebésznek a szikéje. Mert olyan dolgokhoz tud elhatolni, ahova ember nem. Elválasztja a szellemit a nem szellemitől. Uram, és a te igéd az gyógyít, az felemel. És imádkozom ezért az új helyszínért, atyám. Imádkozom a rókusi, újrókusi, tarjáni, makosházi, fodorkerti, felsővárosi emberekért, az elveszettekért imádkozom, atyám. Hagy gondoljunk most őrájuk, hogy te meg akarod őket érinteni. Hogy el akarod vinni hozzájuk az evangéliumot, és azt kérdezed, hogy kit küldjek el. Uram, az aratni való sok, de a munkás az kevés. Atyám, hívj munkásokat az aratásba. Hívj munkásokat. És olyan jó, hogy azt tudjuk mondani, hogy imhol vagyok, engem küldj el. Uram, bátoríts minket a mai estén. Bátoríts minket, Uram, az elhívásunk felé. Az elhívásnak a szíve felé, az evangéliumnak a szíve felé. A kereszténységnek a sava borsa felé, Uram. Igen. Jézusért. Amen. Amen. Mostanában azon kapom magam, hogy egyre többet imádkozom így ezért a területért, ezekért az emberekért, akik ott élnek, és nagyon sokan vannak, szerintem több mint 60 ezeren azon a területen, panelekben laknak, 5 és 10 emeletes épületekben, és nem tudom, hogy hol van az életük. Nem azért, mert panelben laknak, hanem azért, mert olyan sok lehetőség lenne a közösségre, mert sokan együtt vannak. Olyan sok lehetőség lenne a szeretetnek a lelepleződésére, mert nagyon sok ember él körülöttük, de nem az számít, hogy hány ember él körülöttünk. Nem az számít, hogy ahol élünk, ott sokan vannak, vagy kevesen. Hanem van-e olyan, aki el van hívva arra, hogy leleplezze Istennek a szeretetét. És aki el van hívva arra, hogy leleplezze Istennek a szeretetét, az beleáll-e az elhívásába. Az éle az elhívásába, és azt mondja, hogy minden kárnak ítélek. Mert számomra az a legfontosabb, amit Isten mond. Számomra az a legfontosabb, amire Isten elhívott. Van-e olyan ember ma Szegeden, aki hátradobja az életét, és az evangéliumnak él teljesen? Egy Korintus 9-ben Pál, jó Pált tanulmányozni, jó Pált szemlélni, jó Pálra hallgatni az ő gondolataira. Amikor az elhívásáról beszél, amikor arról beszél, hogy én az evangéliumért élek, és mindent hátrahagytam. Mindent hátrahagytam. Mindent kárnak ítélek. És elmondja, hogy hogyan áll ehhez hozzá. És elmondja, hogy a zsidóknak zsidókká lettem, hogy megnyerjem őket. A törvény alatt lévőknek törvény alatt lévőkké lettem, hogy megnyerjem őket. A törvényen kívüliekért, a törvényen kívüliért lettem, hogy megnyerjem őket, ám bár soha nem felejtettem el, hogy Krisztus törvénye alatt maradjak. Az evangélistának a hozzáállása, az elhívottnak a hozzáállása. Mi ez az út? Mi az a kereszténység igazából? Mi az az élet, amit Isten gondolt, hogy keresztény élettünk? Valójában. Mihez tudnád hasonlítani? És Pál, ha tovább mész a 24. 25. versben, egy sportoló példát hoz. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. De azt mondja, hogy akik törekednek erre, azok olyanok, mint az atléták, akik odaállnak a starthoz, egy nagy versenyen, mondjuk vannak 8-an vagy 10-en, egy olimpián, egy világbajnokságon, és odaállnak fölkészülten. Lehet, hogy egy éve konkrétan erre a versenyre összpontosítanak. Mondjuk egy olimpia, 4 évente van. És lehet, hogy egy éve már olyan a felkészülésük, olyan a táplálkozásuk, olyan az edzéstervük, olyan a napirendjük, olyan az időbeosztásuk, hogy mire odaérnek a rajthoz, tökéletes formában legyenek arra, hogy megnyerjék a versenyt. Pál ezt a példát hozza, mert ilyen a keresztény életünk, hogy van egy felkészülési szakasz, amikor felkészülünk, amikor miután megtértünk, elkezdjük olvasni az igét. Lehet, hogy bibliaiskolába jársz, mert érzed, hogy többet akarsz. Van egy hívás a szívedben, hogy többet akarok Jézusból megismerni. Szeretném az igét jobban ismerni, szeretném kategóriákban ismerni, szeretném az életemet jobban megismerni. És a Biblia beszél az életemről. És szeretném, ha nem lennék tudatlan, szeretném tudni, hogy mi az a barátság, mi az a szeretet, mi az a család, mi az a gyereknevelés, mi az, hogy van egy házastársam, mi az, hogy vannak körülöttem barátok, mi az, hogy a munkához hogyan állok hozzá, vagy egyáltalán Isten mit akar az életemmel? Mit akart az életemmel? És bibliaiskolába járok, és döntéseket hozok, és kárnak ítélek dolgokat, prioritás váltás van, prioritásba kerül Istennek az igéje, és lehet, hogy a munkahelyemet úgy választom meg, hogy tudok bibliaiskolába járni. Lehet, hogy a szabadságomat arra töltöm el, hogy prioritásban van egy missziós út, vagy egy konferencia. Az életemben újra rendezem a prioritásokat, mert most már más a viszonyítási alapom. Nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanra nézek. És hagyom, hogy a láthatatlan határozza meg az életemet. És azt mondja, hogy olyanok, tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. El tudod képzelni az olimpián 100 méteres gyorsfutás? Atléta voltam, számomra ez atlétikának a királynője, vagy a koronája, 100 méter. Mindig az utolsó napon rendezik a férfi 100 méter. És odaállnak. És odaállnak 8-an vagy 10-en, és képzeljétek, hogy elstartolnak úgy, hogy arra gondol, hogy igen, én fogom megnyerni. De mindenki tudja, hogy csak egy lehet az első. Mindenki tudja, hogyha Usain Bolt ott áll a startnál, akkor valószínű, hogy már nem én leszek az első. Mert ő a világcsúcs tartó, és évek óta ő nyer mindent. És ha jó formában van, akkor valószínű megint ő lesz az első. És odaállnak úgy, hogy reménykednek. És a fiamnak 2-3 évvel ezelőtt valahonnan a fáskamrából előástuk a régi érmeimet. 20 éve nem volt előttem. Pedig annak idején milyen büszke voltam rá. Persze nem lett félrerakva minden. De azt láttam, hogy neki sem túl nagy dolog. Neki se túl nagy dicsőség. Azt hittem, hogy majd valamikor, majd a fiam, majd ha meglátja, akkor azt mondja, hú, apa, ez aztán igen, fantasztikus vagy. Semmilyen nem volt. Klasszak ezek az érmek. Azt mondja Pál, hogy ti úgy fussatok, hogy elvegyétek azt a jutalmat. Úgy fussatok, hogy tiétek legyen az első hely. Keresztény életünkben van egy futás. De lehet, hogy sokan állnak, úgy gondolod, sokan állnak a startnál, de igazából nem sokan állnak, hanem te állsz a startnál. És van egy valaki, aki már ezt végigfutotta, és elvitte a koronát, és elvitte a jutalmat, ő pedig úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És tulajdonképpen, amikor odaállok a starthoz, igazából a cél az, hogy úgy fussam végig, hogy hozzá hasonlom, vagy ránézve fussak, mert nem mások ellen versenyzünk keresztény életünkben. Nincs egy ilyen verseny, hogy Irike így, vagy Zsolti úgy, és én majd összehasonlítom magam. Hanem igazából azt mondja Pál, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek a jutalmat. Filippi 2.16 azt mondja, hogy az életnek beszédét tartván elébük, hogy cselekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Hogy a futásunk ne legyen hiába való. Hogy ne legyen hiába való. Aztán utána egy másik példát hoz, hogy mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatörtető, azok ugyan romlandó koszorút nyerjenek, ami pedig romolhatatlan. Ezek azok az érmek, amelyek már megromlottak, ami már a gyerek szemében se volt valami nagy szám. Én se gondoltam rá már régóta. Van itt egy magatörtető, romlandók nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. A mi jutalmunk az nem fémből van, és nem romlandó anyagból van, és nem a világban egy dicsőséges dolog, mint egy olimpiát megnyerni, vagy egy világcsúcsot tartani, mert ezek elromlanak. Emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt volt egy alfakurzus, és eljött egy régi ismerős, aki nem tudta, hogy hívő lettem. Nem mondom, hogy barát, hanem inkább egy ismerős. És ismert engem, mint aki ügyeskedik, meg aki az üzletben forgolódik. És akkor nézi, hogy vacsora, itt van 80 ember. Azt mondja, elhívod a hátra. Figyelj már, mondd már meg nekem. Mit mondjak meg? Hát csak szeretném tudni, mi ebbe a biznisz? Húha, mondom, igen. És akkor azt mondtam neki, hogy ezért nincs fizetség. Ebben nincs semmi biznisz. De tudod, mit mondok ma? Van fizetség. Van fizetség. Pál erről beszél. Van jutalom, és vannak koronák. Azt mondja Pál, hogy aki az evangélium szolgálatában van, az koronákat fog kapni. Igazságnak a koronáit fogja kapni. Van jutalom. Tudtad, hogy a keresztény életednek van jutalma? Van fizetsége, örökkévaló, romolhatatlan, nem romlandó, nem az, hogy jobb házad lesz, nem az, hogy szebb autód lesz, nagyobb lesz a bankszámlád. Még csak lehet, hogy az sem, hogy meggyógyulsz valamilyen betegségből. Még lehet, hogy az sem, hogy rendbe jön a házasságod. Még lehet, hogy az sem, hogy jobb állásod lesz. Nem, nem, nem. Mennyei jutalom, mennyei korona. Romolhatatlan, ami soha nem múlik el. És amikor a Jelenések könyvében azt írja az egyik gyülekezetnek, hogy ott vannak 24-en, a 12 apostol és a 12 törzsnek a vezetője, és a koronáikat fogják, és leteszik, és az Úrra néznek, és azt mondják, hogy tiéd minden dicsőség. Tiéd minden dicsőség. El tudod képzelni azt a pillanatot, vagy azt a helyszínt, hogy ott áll ott van a király, az örökkévaló királyság, és az örökkévaló király ül a trónon, és ott áll az Úr Jézus Krisztus, és ott vannak a koronák, és azokat a koronákat leveszik, és azt mondják, hogy nem az enyém a dicsőség, hanem az övé. Ő a méltó. Az a szívem, az az imám, hogy legyen koronánk letenni való. Legyen jutalmunk, amit kapunk, amire azt tudjuk mondani, hogy leteszem, mert ő méltó egyedül. Gyűjtsünk örökkévaló kincseket a mennybe, örökkévaló koronákat, romolhatatlan szellemi koronákat. 2 Timóteus 4.8 azt mondja, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. És aztán még Pálhoz egy példát, a boxolónak a példáját, aki árnyék boxol, és a levegő csapkodja, aki egy képzeletbeli ellenfél ellen küzd, vagy csak gyakorol. És emlékszem egy férfira, még nem voltam hívő, ott Béketelepen, örökölt. Elég egyszerű életet élt, szegény módban, nem tudom, hogy volt-e munkája, és nem tudom, milyen iskolákat végzett, teljesen mindegy. Mondhatni, egy lecsúszott élete volt, és örökölt nagyon sok pénzt. Meg tudta volna változtatni vele az életét. Ha lett volna hozzá bölcsessége, vagy lett volna, aki segítsen neki, vagy jobban átgondolja. Azt láttam, hogy ez a férfi több mint 3 millió forintot 2 hét alatt lenullázott. 2 hétig úgy élt, ne haragudjatok, de akkor hitetlen voltam, úgy hívtuk, hogy a pünkösdi király. A pünkösdi királyságban élt. És ezt használják, amikor valaki rövid időre jól akar élni, vagy jól él, és nem számol tovább. És taxival járt mindenhova. Reggel taxi várta, mindent ő fizetett mindenkinek. Úgy élt, mint egy kis király. 2 hétig. És aztán ugyanolyan rosszul élt, amikor elfogyott a pénze. Vagy lehet, hogy még rosszabbul. Lehet, hogy a lelkiismeret furdalás gyötörte, hogy fú, lehet, hogy másképpen kellett volna csinálni. Tudod, lehet, hogy nagyon sok keresztény így éli az életét. Hogy úgy gondolja, hogy ebben a földi létben a legjobb az, amit meg kell, hogy éljen. Nem. Soha nem tudod, mióta keresztény lettél, megélni a földön a legjobbat, amit Isten készített neked. Mert a legjobb az onnantól kezdve vár, amikor szemtől szembe ott fogsz állni előtte. Oda gyűjtsünk kincseket a mennybe. És ami vár ránk, az olvasható, gondolkodtató, elgondolkodunk rajta, elképzeljük, de biztos, hogy nem olyan lesz, mint amit mi elképzeltünk, hanem annál sokkal gazdagabb, sokkal dicsőségesebb, mert a királyunkat fogjuk látni szemtől szembe, színről színre, aki eljött értünk, aki megváltott minket, aki elhívott minket. Arra bátorítom magunkat, hogy keressük meg az elhívásunkat, hogyha még nem tudjuk, hogy mi az. Arra bátorítom magunkat, hogy egyre több mindent ítéljünk szemétnek, és hagyjunk hátra, és az evangéliumot tartsuk magasra az életünkben. Olyan sok időt eltölthetünk a dolgoknak a jobbításával. Olyan sok rámehet egy egész élet. Rámehet a keresztény életem, hogy dolgokat jobbá tegyek, vagy gyűjtsek, vagy előre mozdítsak, vagy képezzem magam valamilyen módon. És aztán könnyen lehet, hogy amikor majd ott állok előtte, akkor jut eszembe, hogy másképpen kellett volna élni az életemet. hogy milyen jó lett volna az elhívásomba végigmenni, vagy beleállni. De akkor már nem lehet visszajönni és újrakezdeni. Úgyhogy az idő most van, a perc az most van, a döntést most meg lehet hozni. Szerintem Isten azt akarja, hogy hozzuk meg ezt a döntést, akár ebben a percben, és kérdezzük meg imában őt, hogyha még nem kérdezted soha, hogy vajon mi az elhívásod. Kérdezd meg őt, hogyha még nem kérdezted meg soha, hogy mit szeretnél, Uram, tenni? Mit szeretnéd, hogy tegyek? Hova szeretnéd, hogy lépjek? Milyen szolgálatba szeretnéd, hogy belépjek? Milyen ajándék az, amit adtál nekem a szolgálatra? Megkérdezted már Istent, hogy milyen ajándékot adott neked? Milyen szolgálati ajándékot, vagy képességet, vagy talentumot? Mert azt arra adta az elhívásodra. Az elhívásodra, hogy az gyümölcsözzön. Úgyhogy csapat, akár jöttök Tarjánba, akár maradtok, lépjetek be az elhívásotokba. Mert ez a legfontosabb az életünkben. Nincs ennél fontosabb. Amen. Amen.